Kedves gyülekezet, kedves testvérek, Máté evangéliumából olvasok egy rövid kis gondolatot. A Máté evangélium a 6. fejezetének a 13. versének az utolsó mondatát fennállva hallgassuk meg. Tehát Máté evangélium a 6. fejezetének a 13. versének a 2. mondatrészét és az utolsó mondatát, amely így hangzik: mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, mostanában többször vettük elő az Úr Jézus imádságának egy-egy rövid kis részletét, és vagy imaórán, vagy bibliaórán, vagy Isten tiszteleten beszéltünk róla, és ami miatt én most elővettem ezt a kis rövid részt, vagy rövid kis mondatot az Úr Jézus imádságából, annak két oka van. És ez a két ok pedig két igevers, amit a mai napra az útmutatónk kiírt nekünk elolvasandó igének. Egyik ige az ige, amit a hétre jelölt ki Isten igéje a korintusi 2. levélből, amikor azt mondja az apostol, hogy íme most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja. A másik pedig Mózes 2. könyvéből való bátorítás, amikor az Úr azt mondja, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéből, a szolgálat házából. És ez a két gondolat foglalkoztatott engem, és ezzel kapcsolatban jutott eszembe ez a rövid kis gondolat, rövid kis ima szakasz, mondhatjuk úgy, amit itt az Úr Jézus elmond a tanítványoknak, és amivel minket is bátorít arra, hogy imádkozzunk, ilyen módon imádkozzunk. Rögtön kezdeném az első gondolattal, aminek az alapja az a ige, amit a hétre kijelölt útmutató ige állít előttünk, amikor azt mondja Isten igéje, hogy ma van a kegyelem ideje, és ma van az üdvösség napja. Számomra az a szó, ami nagyon világossá és nagyon nyomatékossá vált ebből az igéből, hogy ma, azaz most van az idő. Most van az ideje az üdvösség napjának. Most kell nekünk Isten szavát komolyan venni, és most kell nekünk vele való közösséget megerősíteni. Ma van ennek az ideje. Amikor az ember előveszi az Úr Jézustól tanult imádságot és elmondja, akkor az utolsó mondat, amit az előbb felolvastam, elmondjuk, az mindig valahogy úgy tűnik számomra, hogy mintha az utolsó mondatot egy kicsit úgy elhadarva, kicsit összecsapva mondanánk el. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, de akkor már túl vagyunk mindenen, akkor már elmondtuk azokat a fontos kéréseket, amelyek bennünket foglalkoztattak, mert az, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nékünk meg. Akkor már elmondtuk azt, hogy ne vigy bennünket a kísértésbe, amelyek, valljuk be, hogy ezek a dolgok, amelyek leginkább foglalkoztatnak bennünket, és ami miatt leginkább oda megyünk az Úrhoz, a mindennapi kenyér, ami mindennapi szükségletünknek a megelégítése, és az, hogy Isten óvjon meg bennünket azoktól a dolgoktól, azoktól a félelmeinktől, amelyek ott vannak a hétköznapjainkban, és amelyek sokszor teszik, mondhatjuk azt, hogy szomorúvá, félelmetessé az embernek az életét. És hát ezeket szeretnénk megúszni, ha ilyen kifejezéssel mondjuk, és ezért szokott bennünk nyomatékosan megfogalmazódni az Úr Jézus imádságával kapcsolatban, hát ezek a dolgok nagyon fontosak, és ezt nekünk újra és újra el kell mondani. De az, hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, ezek már csak mintha ilyen levezetése lenne az imádságnak, és ezt még megemlítjük, és a végére, bocsánat a kifejezésért, oda biggyeztjük az áment, de hogy mennyire vesszük ezt komolyan, azért az mindig nagy kérdés. És nem csak az kérdés, hogy az utolsó mondatát mennyire vesszük komolyan, hanem tulajdonképpen azon is el kellene gondolkodni, hogy milyen szívvel szoktuk mi elmondani az Úr Jézustól tanult imádságot. Tényleg végig szaladunk rajta, megszokásból, ismerve ezeket a kéréseket is elmondjuk, mert már nagyon jól tudjuk, vagy valóban azzal a szívvel, hogy Isten ezekben a dolgokban legyen mellettünk, és ezt tényleg mondhatjuk megrágva a minden szavát, minden gondolatát a szívünkbe forgatva mondjuk el, nem tudom, ez ki maga döntse el magának, magában, hogy ezek hogyan történnek meg a mi életünkben. De ami biztos, az, hogy az ember hajlamos arra, hogy mindennek a végét egy kicsit elnagyolja. Én emlékszem gyerekkoromban, amikor szüleim időnként megkértek valami házi munkára, vagy valami feladatra, ugye volt egy szőlőnk, amit mi gyerekek hát nagyon nem szerettünk. Amikor szüret volt, vagy amikor elmentünk oda, és néha leszettünk egy-egy fürt szőlőt, azt nagyon szerettük benne, az egy jó dolog volt, hogy oda mentünk, leszettük, megettük a szőlőt, na de minden egyéb más dolog, ami ezzel kapcsolatos volt, hát az nem volt éppen a kedvenc cselekedetünk, vagy kedvenc témánk, amikor a szüleink azt mondták, hogy hát szombat délelőtt ki kellene menni a szőlőbe kacsolni, vagy amikor azt mondták, hogy ki kellene menni megkapálni a szőlőt, hát akkor ugye egyetlen egy porcikánk sem kívánt ezt az egészet, és úgy éreztük, hogy mi most annyira fáradtak vagyunk a hét nagy feladatai között, hogy jobb lenne, ha egy kicsit tolnánk rajta. De hát ugye mindig csak a szülők voltak erősebbek, és valahogy meggyőztek bennünket arra, hogy legyen kedvünk elmenni, és csináljunk valamit. És hát az ember aztán rájött arra, hogy van annak szépsége, és nekiálltunk a soroknak, mentünk végig, akár amikor kacsoltuk és össze kellett szedni, de amire mindig emlékszem, és ez nem csak akkor volt igaz, hanem a mai napig mindig igaz, az, hogy a legnehezebb bármilyen munkának a vége. Amikor az ember már látja a végét, amikor már tudja, hogy nem sok van hátra, de azt az utolsó néhány métert megtenni, és én emlékszem, hogy az volt a legfájdalmasabb. És a szüleink mindig mondták, hogy csináljátok már meg, mindjárt a végére értek, és mi akkor éreztük, hogy olyan halálfáradtak vagyunk, hogy le kéne kicsit pihenni. Már nem sok volt hátra, de valahogy az utolsó néhány méter, az olyan nehezen ment, én nem tudom miért, és ezt újra és újra megtapasztaltuk. És tényleg hiába mondták a szüleim, hogy gyerekeim, hát ezt az 5 métert, ha fölállátok, hamar megennénk, és mennénk haza, és lepihenhetnétek, de valahogy olyan nehezen fogott már akkor bennünket a munka. Igen, nem könnyű valamit befejezni. Mert az ember vagy elfárad, vagy elmegy már tőle a kedve, és úgy érzi, hogy ezek a méterek, az utolsó méterek a legnehezebbek. És ilyen ez az életünk mindeni dolgában. És eszembe jutott az az ige, amit a zsidókhoz írt levélben mond az apostol, amikor arra emlékeztet bennünket, és az ő tanítványait, hogy emlékezzetek meg a ti előjáróitokról, akik szólták néktek az Úr beszédét, és figyelmezzetek az életük végére, és kövessétek az ő hitüket. Figyelmezzetek az életük végére, és kövessétek az ő hitüket. És miért fontos üzenet ez? Nem csak azért fontos, hogy lássuk azoknak az embereknek a hitét, akik előttünk jártak, lássuk azokat a dolgokat, amiket éltek, amit megéltek, és amit mi is megélhetünk, hanem az, amit úgy fejez ki az apostol, hogy nézzétek az életük végét, és kövessétek az ő hitüket. Vagyis tudja az apostol azt, hogy talán legnehezebb mindennek a végét végigjárni. Pál azt mondja, hogy én a nemes harcot mindvégig megharcoltam. Mindvégig. Nem csak addig, amíg volt erőm, hanem akkor is, amikor már kevesebb volt. Hány hívő embernél hallottam már azokat a szavakat, hogy ó, hát én már életemben annyit szolgáltam az Úrnak, én annyi mindent tettem az Úrért, fiatal koromban annyi mindent odaszántam. És most? Mert én már megtettem a magam részét. Szoktuk is mondani, most már jöjjenek a fiatalok. Jöjjenek azok, akiknek még több az erejük. Én mindig ott voltam, én mindig elmentem a gyülekezetbe, én mindig ott voltam, amikor valami feladat volt. Hát most már nincs annyi erőm. Most már adjam át másoknak. Nézzetek az életük végére, és itt nagyon világosan beszél az apostol, hogy nézzétek meg azokat, akik nem adták fel a végén. Akiknek nem lankadt a hitük, akiknek nem lankadt az odaszánásuk az Úrért, és nem mondták azt, hogy ó, hát valamikor én már bizonyos dolgokat megtettem. Mert vigyázni kell. Ugye, ahogy az imaórán is mondtam, és olvashattuk az igében, hogy ma az ítélet vasárnapja van. És ott van bennem az a kérdés, hogy mi alapján fog bennünket Isten megítélni? Az, hogy mit tettünk 20 éve, 30 éve? Vagy azt, hogy mit teszünk most? Ma van a kegyelemnek az ideje, azt mondja az ige. Hogy Isten, amikor majd megállunk előtte, akkor nem azt fogja kérdezni, hogy ó, kedves barátom, mit csináltál te 25 évesen? Na, milyen volt a te hited? És akkor mondtuk, hogy ó, hát Uram, akkor mi nagyon lelkesek voltunk. Mindent odaszántunk, az egész erőnket, mert szerettünk volna neked szolgálni. És mit csináltál tegnap? Ma van a kegyelem ideje. És emlékezzünk csak arra Saul királyra, akit Isten nagyon szeretett. Aki olyan alázatosan indult el az ő útján, és az ige azt mondja, hogy hiába volt az a szép kezdet. Hiába volt az, ahogy ő elkezdte az ő munkáját és a szolgálatát. Igen, úgy, hogy engedelmes volt Istennek. De mi volt a végével? Hát az nagyon fájdalmas volt, és nagyon lehangoló olvasni is. Amikor azt olvassuk, hogy Isten elvetette ezt a Sault, pedig mondhatta volna Saul, Uram, de hát milyen nagy dolgokat tettünk együtt. Milyen győzelmeink voltak nekünk, és nem nézed el nekem azt, hogy most más a helyzet? Vagy ott volt Júdás, éppen nemrég említettem, akit az Úr kiválasztott a sok ember közül, a sok tanítvány közül, és mondhatjuk azt, hogy a egyik legfontosabb feladatot bízta rá, mert azt mondja az ige, hogy ő vigyázott a kis közösségnek a pénzére. Nála volt a persely, nála volt az a pénz, amit adtak sokan. Hát micsoda felelősség, teljes feladat. Még azt is elmondhatjuk, hogy ő volt az, aki diszponálta, hogy mit hova tegyünk. Hát ettől fontosabb feladatot talán nem is kaphatna senki. Ebben a világban is úgy van, és ma is a gyülekezetekben is nagyon fontos helye van a pénznek, hogy mit mire költünk, hogy hogyan fogjuk majd azokat az adományokat elhasználni. Hát ez egy nagyon fontos feladat, és ő rá bízta. És mit olvasunk? Hogy a végén elárulta az ő mesterét 30 ezüst pénzért. És az igéből nagyon jól látjuk azt, Jézus maga mondja, hogy mindenkit megtartott, kivéve egyet nem. Pedig Júdás is mondhatta volna, de hát Uram, olyan jól kezdtünk. Igen, testvérek, ma van a kegyelem ideje. Nekünk ma kell megújulni. A mi életünkben az a fontos, hogy ma mit csinálunk. És nem az erősít meg bennünket, amit egy-két évvel ezelőtt ettünk, hanem az, amit ma eszünk. Amit ma kapunk az Úrtól. A ma közössége fontos. Nem, a hívő embernek nem akkor kezdődik el a nyugdíj, amikor nyugdíjba megyünk, mert elértünk egy korhatárt. Jézus azt mondja, hogy amíg az én atyám munkálkodik, én is munkálkodom. És a mi Istenünk nem ment nyugdíjba. A mi Istenünk nem állt le, és Jézus sem állt meg az ő szolgálatában azzal, hogy elment és fölment az atyához. Tehát nem mindegy, hogy hogyan éljük meg a mi életünket. Nemrég a hálalapon volt szó Jákobnak a történetéről, és Iványi Gábor testvérünk nagyon szépen végigvezette az ő életét, és néhány szempont alapján, és nekem azért jutott eszembe most Jákob története, vagy inkább nem is Jákob története, hanem az ő szüleinek a története, mert valahogy az ő életükből látom azt, hogy hogyan lehet valamit elrontani az embernek az élete végére. Hisz ugye azt olvassuk az igében, hogy Rebeka és az ő férjének a történetéből, hogy milyen szépen kezdődött ez a történet. Kezdve onnan, hogy Ábrahám elküldi az idős szolgát, hogy az ő fiának, Izsáknak feleséget hozzon, és olyan kedves, ahogy Isten vezeti nem csak ezt az idős szolgát, hanem vezeti Rebekát is, és elmegy, és amikor meglátják egymást, nagyon jól tudják, hogy Istentől rendeltetett ez a frígy, és ahogy együtt élnek, és figyelnek Isten szavára, és aztán eljutunk a történetben egy olyan pillanatra, amikor minden megváltozik. Megidősödött a két ember, és azt olvassuk, amit ugye két héttel ezelőtt hallottunk is, hogy meghomályosodtak nekik is talán a szemei, és az ige azt mondja, hogy Rebeka szerette Jákobot, Izsák pedig szerette Ézsaut, mert kedvére valót főzött neki. Szóval számomra annyira érthetetlen ez az egész. Hogy lehet az, hogy Istennek két ilyen embere, akire Isten így figyelt, és akit Isten olyan csodálatosan megáldott, hogy így elrontják az ő kapcsolatukat. És minden megváltozik, és minden, mondhatjuk azt, hogy feje tetejére áll, mert elhagyták az Urat. Vagy talán valami megtört az életünkben. És mi lesz ennek a vége? Az, hogy a két fiú egymás ellen fordul, és kijátsszák egymás ellen a szülőket, és kezdődik egy olyan játszma, ami azt gondolom, hogy méltatlan egy olyan család számára, ahol Isten az, aki az első. És úgy belegondoltam abba, hogy vajon Isten mit mondana nekünk Jákobról és Rebekáról. Kövessétek az ő hitüket és az életüknek a végét. Hát nehezen tudom elképzelni, mert nem egy ilyen életet kíván nekünk az Isten. Tehát hogyan fejezzük be? Hogyan éljük mi ma az életünket? Mert ma van a kellemetes idő, és ma van az üdvösség napja. És ez nem csak arra vonatkozik, hogy valaki 60 esztendős, vagy feljebb, 70 vagy 80, és eljutottunk az életünk egy ilyen szakaszába, hanem minden nap fontos nekünk meglátni azt, hogy ma van a kellemetes idő. Mert nem tudjuk, hogy Isten mikor állít meg bennünket, nem tudjuk, hogy melyik pillanatban jön ő vissza, vagy viszel bennünket, és nem mindegy, hogy abban a pillanatban hogyan talál bennünket. És én sokszor eljátszom azzal a gondolattal, amit Péter életében látunk, hogy mi lett volna akkor. Persze ez csak kérdés. És nyilván olyan dolgokra nehéz a választ megtalálni, ami nem történt meg, de hogyha megtörtént volna, nem tudom, hogy mi lett volna akkor, hogyha az Úr akkor vonja felelősséggel, vagy ítélet alá Pétert, amikor ő ott a főpap udvarában megtagadja őt. Ha az lett volna Péternek az utolsó órája, akkor mi lett volna? Vagy én azt gondolom, mindannyian tudunk olyan eseményeket a saját életünkből, amikor talán azt mondanánk, ó, ha az Úr most jött volna vissza, akkor vajon hogyan álltam volna meg ebben a pillanatban ő előtte? Mert valami olyat gondoltam, vagy valami olyan helyzetbe kerültem, ami nem volt kedves Isten előtt. Ezért fontos az, hogy ma van a kellemetes idő. Nekünk a mával kell elszámolnunk, hogy ma mit teszünk, mert Isten azt látja, azt nézi. Ma, ha elkérik a te lelkedet. Ugye, mondja az Úr, vagy az életedet, akkor mire mész vele, mondja az Úr példázatában a gazdag embernek. Tehát nem nagyolhatjuk el az életünk végét, nem csaphatjuk össze, és nem gondolhatjuk azt, hogy már megtettük azokat a dolgokat, amit meg kell tennie egy hívő embernek. Nem. Fontos ma is látni azt, hogy Isten elszámoltat bennünket a máért. Ma van a kegyelem ideje. Ez az egyik gondolat. A másik gondolat pedig az, amit Mózes második könyvében találhatunk, amikor is azt mondja az Úr, hogy én vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéből. Azt úgy tanít bennünket az Úr Jézus az imádságban, hogy azzal fejezzük be az imádságot, hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. És azzal, hogy ezzel fejezi be az Úr az imádságot, és erre emlékeztet bennünket, ezzel komoly üzenete van számunkra. Mert azt jelenti, hogy amit eddig kértünk, amit eddig mi az Úr elé tártunk, azt mi értethetjük? Azért, mert az Úré minden ebben a világban, és övé a hatalom. Testvérek, ne gondoljuk azt, hogy azért kell nekünk elmondani, mert Istennek jól esik az, hogyha mi dicsérjük. Azt gondolják az emberek, hogy ha dicsérjük az Urat, akkor Isten ennek nagyon örül. Persze, örül, de nem azért örül, mert ő hiú önmagára, hanem azért örül, mert látja azt, hogy szeretjük őt. De az, hogy kimondani azt, hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, az nem azért kell elmondanunk, mert Isten ennek az imádságnak a mondani valójában fürdik közben, hanem azért, mert nekünk van szükségünk arra, hogy erre emlékeztessük magunkat. Hogy amikor kérünk, amikor hozzájövünk, amikor a gondjainkat hozzuk elé, akkor azért tehetjük meg, mert Istennek van hatalma ezekben a kérdésekben nekünk segítségünkre lenni. Mert egyedül neki vannak meg az eszközei arra, sőt a hatalma is, sőt a szeretete és az önzetlensége is, hogy meghallgasson bennünket is. A mi életünket megváltoztassa. Kedves testvérek, ha ebben nem vagy, ennek nem vagyunk a tudatában, akkor hiába való a mi imádságunk, és hiába való az ő hozzá való jövetelünk. Mert nem fogjuk átélni ennek a csodáját. Jakab apostol mondja az ő levelében azt a jól ismert gondolatot, amikor azt mondja, hogy ha valakinek nincsen bölcsessége, az kérje Istentől. Hát ha valami nincsen meg nekünk, azt kérjük Istentől, aki megadja. De kérje hittel, mert ne gondolja az ilyen ember, hogy kaphat valamit Istentől. Az az ember, aki kétszívű, az az ember, aki nem teljes szívvel jön oda az Úrhoz. És erre emlékeztet bennünket az Úr. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Ezt mondja el Isten az ő népének, amikor azt mondja, hogy én vagyok az, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéből. Milyen Isten az, aki kihoz bennünket? Milyen Isten az, akié a hatalom és akié a dicsőség? Van egy példázat az Új Szövetségben, ami sok-sok ember számára nagy kérdés. Ez a példázat pedig az, amikor a gazda, Jézus elmondja ezt a történetet, hogy a gazda kimegy a piacra, és hív embereket az ő szőlőjébe azért, hogy munkálkodjon. És kimegy reggel, korán, azt mondja az ige, hogy fölvesz embereket, megalkuszik velük 10 pénzen, és mondta, hogy menjetek el az én szőlőmbe, és tegyétek, csináljátok azt, ami feladat. És azt mondja az ige, hogy aztán kimegy ez a gazda később is, 3 órakor, 9 órakor, 11 órakor, sőt, még azt mondja az ige, hogy délután 5 órakor is kimegy, és hív el munkásokat, akik ott várakoznak, akik várják, hogy valaki fölvegye őket, és mondta, hogy majd megkapjátok ti is azt, ami jár nektek. És a történet úgy folytatódik, amit én azt gondolom, hogy akkor sem, és talán ma sem értünk igazán, ha csak el nem jutunk oda, hogy megismerjük Istent. Hogy van az, hogy igazságos az, hogy valaki ugyanannyit kap az egész nap munkájáért, mint az, aki talán csak egy órát dolgozott. Én testvérek, bevallom őszintén, hogy most is olyan nehéz ezt megemészteni. Hogy lehet az, hogy valaki ugyanannyit kapjon sokkal kevesebb munkáért? Valahogy az igazságérzetünket ez nagyon is zavarja. És mégis azt olvassuk az igében, hogy ez a gazda mindenkinek megadta azt. Mindenki 10 pénzt kapott, és fel is háborodtak azok, akik egész nap dolgoztak. De valamit elfelejtünk ebből. És pedig az, hogy ez a történet nem arról szól, hogy ilyen értelemben mi az igazságos, hanem ez a történet arról szól, és ez a példa arról szól, hogy Isten mennyire szerető, és hogy Isten mennyire akar nekünk adni. És azok kapnak, akik vágyakoznak rá. És nem az kérdi, hogy te miért nem jöttél reggel, Mert ez is benne lehetne a történetben, hogy a gazda kimegy, és ott áll, látja a várakozókat, és azt mondja neki, hogy barátom, hát reggel is itt voltál. Te akkor nem jöttél el. Hát akkor miért vegyelek fel téged? Vagy este 5 órakor is, amikor oda megy, hogy de te egész nap itt voltál, miért nem jöttél el? Mert nem tudom, hogy ezek az emberek miért nem mentek el korábban. Lehet, hogy úgy gondolkoztak, hogy nekik több kéne, vagy valami más, de nem mentek el, és itt a végén vártak hivalkodva, már akkor szerettek volna elmenni, mert itt volt a nap vége, és még nem volt ennivaló a családnak, és mit tesz a gazda? Elhívja őket, gyertek akkor. Ki az, aki kap? Az, aki vágyakozik rá. És az apának, vagy az gazdának a szeretete abból áll, hogy ezeken az embereken megkönyörül. Testvérek, mi lenne velünk, ha Isten nem könyörülne meg rajtunk? Mi lenne azokkal az szeretteinkkel, akit az Atya már annyiszor hívott? És mi imádkoztunk értük, hogy Uram, a gyermekem, a testvérem, az édesapám, az édesanyám, hát ma még nem ismert téged. És hogyha arra gondolnánk, hogy hányszor hívta már őket meg az apa, vagy a gazda, hányszor hívta őt meg a mennyei édesatya valamilyen módon szólva, és ő mindig kemény maradt. És mit látunk, hogy még van lehetőség. Miért teheti meg ezt Isten? Mert van hatalma, van szeretete hozzá, és akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Igen, nekünk is akar adni Isten. Akkor miért nem éljük át az ő szeretetét olyan sokszor? Azért, mert nem bízunk ő benne. Mert nem hisszük el, hogy övé a hatalom, a dicsőség. Övé minden örökké. És nekünk ilyen Istenünk van. Engem mindig gondolkodásba ejt az, ahogy a roma testvéreink imádkoznak. És én mindig megszégyenülök, mert mindig olyan hittel jönnek az Úrhoz. Valaki beteg a gyülekezetben, és imádkoznak érte, és tényleg olyan lelkesen imádkoznak azzal a hittel, hogy Uram, te tudjuk, hogy te meg tudod őt gyógyítani. És ezt olyan lelkesen mondják, és én sokszor úgy érzem, hogy hát, minthogyha ez egy kicsit túl lelkes lenne, vagy nem biztos, hogy így kéne ezt tenni, mert nem tudjuk, hogy Isten meg akarja gyógyítani. És hányszor tapasztaltam már, hogy mentem ki Csaholcra is, és mondta a Laci testvér ott, hogy hát nagyon imádkozunk egy testvérért, aki tudjuk, hogy nagyon nehéz helyzetben van, de imádkozunk, hogy Isten gyógyítsa meg. És aztán elmentem egy következő alkalomra, és mondta azt, hogy hát meghalt az a valaki. Pedig mi úgy imádkoztunk érte. És sokszor gondolkoztam azon, hogy hát egy-egy ilyen imádság kapcsán nem érzik-e azt, hogy nem kellene ilyen lelkesedéssel imádkozni, mert látjuk, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz a vége. De semmit nem változott az ő hozzáállásuk, ők a következő alkalommal is ugyanolyan lelkesen imádkoznak valaki másért, hogy gyógyítsa meg. És lehet, hogy mi azt mondjuk, hogy ó, az a baj, hogy ők túlzottan hát azért imádkoznak, mert hogy is fejezzem ki magam, mert nagyon lelkesek is, és hát az ő habitusuk egészen más. De rá kell jönnöm, hogy nem, mert ők tényleg hisznek abban, hogy Isten meg tudja gyógyítani. És arra gondoltam, hogy nekünk meg az a bajunk, hogy lehet, hogy nem tudjuk elhinni azt, hogy Isten meg tudja cselekedni. És lehet, hogy félve imádkozunk, és valljuk be ősz, hogy Uram, ha tenni akarod, vagy ha akarod, akkor gyógyíts meg. Ez így van, mert úgyis attól függ, hogy ő neki mi a terve. De hogy nem tudunk olyan lelkesen, olyan bizalommal hozzáfordulni, azért ebben van valami. Emlékezzünk csak arra a történetre, amikor a Máté evangélium a 8. fejezetében a római századossal kapcsolatban azt mondja az Úr, hogy nem láttam még Izraelben egyetlen egy emberben sem ilyen hitet. Egész Izraelben. Mert mit mondott ez a százados, hogy nem kell, hogy elgyere, csak szólj, és meggyógyul a te szolgád. És ő el is mondja, hogy miért. Mert nekem is vannak olyan emberek, akiknek azt mondom, hogy menj ide, oda megy, gyere ide, akkor ide jön, vidd oda, akkor elviszi. Tehát én ember vagyok, és mégis ezt tudom mondani szolgáknak. Hát Istennek, hogy ne lenne hatalma? Csak szólj, és meggyógyul a te szolgád. Isten azt mondja, én vagyok az Úr, aki kihoztalak Egyiptom földjéből, a szolgaság házából. Én vagyok az, aki megmutatta a hatalmát a 10 csapásban. Én vagyok az, aki megnyitottam, és ketté választottam a vörös tengert. Én voltam az, aki a sziklából vizet adott. Én voltam az, aki adta a mannát. Én voltam az, aki adtam a fűrjet. Én voltam. És miért emlékeztet? Azért, hogy bízzunk ő benne. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Olyan jó lenne ezt a szívünkbe vésni. És akkor, amikor kérjük, akkor, amikor gondjaink vannak, akkor ilyen hittel, hogy mi ez Istennek? Aki teremtette a világot, aki lehelletével csodákat tesz. Hát mi ez neki? Miért ne bíznék az ő hűségében és szeretetében? Mert ő azért ad, mert ő tud. És azért gondoz bennünket és hordoz szeretetében, mert az ő szeretete végtelen nagy. Hát miért ne higgyünk ő benne? Tehát két nagyon fontos dolog állt ma előttünk. Az egyik az, hogy higgyünk abban az Istenben, akié a hatalom és a dicsőség. És a másik dolog, amiről már egy kis idő eltelt, mióta beszéltem róla, de ne feledkezzünk el róla. És ez pedig az, hogy ma van a kegyelem ideje, és ma van az üdvösség napja. Nekem most kell belekapaszkodni ebbe a hatalmas Istenben. Nekem most van szükségem arra, hogy el ne veszítsem az én hitemet. Ma van a kegyelem ideje. Mert ma, ha eljön, akkor azt szerint fog engem megítélni, hogy most hogy élek, most hogyan járok. És nekem most kell belekapaszkodni abba az Istenbe, hogyha eljön, akkor készen találjon bennünket, engemet is. Én azt kívánom, hogy amikor az ítélet vasárnapján megállunk előtte, akkor egyrészt gondoljunk arra, hogy ma van a kellemetes idő, és ma van az üdvösség napja, és nekem ma kell benne bízni, és a másik dolog, hogy nem csak önmagamban kell bízni, hanem elsősorban abban a hatalmas Istenben bízhatok, aki az erő, a hatalom, a dicsőség mindörökké, és aki képes arra, hogy megtartson engem mindvégig ezen a keskeny úton. Hát adja nekünk, Urunk, ezt a kegyelmet és ezt a hitet, és kapaszkodjunk az ő hűségébe. Amen.